Rákóczi Ifjúság Segítő Magazin 403. adása következik. A mai alkalommal Magyar Ibek Annával és Szabó Mónikával az Alexander módszerrel fogunk beszélgetni. Jó szórakozást kívánok hozzá! Kívánok, Szabó András vagyok a műsorvezető, és sok szeretettel köszöntöm a stúdióban vendégeimet. És mielőtt elkezdenénk a műsort, tulajdonképpen a mi szokásunknak megfelelően szeretném, ha bemutatkoznának egy kicsit, hogy többet tudjon a hallgató önökről, mert az az igazság, hogy nem látnak bennünket, és tulajdonképpen azt se tudják, hogy mi az az Alexander módszer, de még mielőtt egyáltalán megismernék a módszert, ismerjük meg a szereplőket. Anna drága.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Magyar Ibek Anna vagyok, és nagyon örülök annak, hogy lehetőséget kaptunk arra, hogy egy hosszabb időt beszélgethessünk az Alexander technikáról. Én magam 1993 óta tanítom Magyarországon ezt a technikát, akkor hoztam haza ezt a technikát.
Előtte... 17 éves?
Hát 90-ben kerültem ki külpolitikai tudósítóként külföldre, ahol ebben a technikában megismerkedtem, 3 éves iskolába 3,5 évig tanultam, úgy hoztam haza. Akkor, amikor ezt a technikát tanultam...
Honnan tetszett hozni?
Izraelből.
Igen? Figyelek.
Az öböl háború idején én tudósítottam az első írásos anyagot a napirabba hosszú évek után, miután nem volt előtte kapcsolata Izrael és Magyarország között. Az Alexander technikához úgy kerültem,
igen,
hogy én magam voltam egy kellemetlen veszélyeztetett helyzetben a saját egészségem és a pszichés állapotom miatt. Miután rendbe jöttem, minden vágyam az volt, hogy elhozzam, mert azt tudtam, hogy a mi térségünkben ez a technika még nem létezik. Na most hát előtte, azért annyit szeretnék elmondani, hogy előtte volt egy hosszú pályafutásom, amikor pedagógusként dolgoztam, majd pedagógusokat tanítottam, majd a gyermekvédelem területén tevékenykedtem jó pár éven át, úgyhogy tulajdonképpen a politikai tudósítás volt számomra egy kirándulás, egy nagyon izgalmas, érdekes kirándulás, de mióta ezt a technikát tanítom, és képzem a tanárokat, és foglalkozom minden olyan emberrel, akinek gondja van rá, 3 hónapos gyerektől kezdve a 80 éves idősebb, tapasztaltabb generációig, azóta azt tapasztalom, hogy ez az, ahonnan nem akarok tovább menni, hanem ez az, amiben minden hónapban és minden évben újból megújulok, és amiben tulajdonképpen minden, amit korábban tanultam, vagy amit korábban kipróbáltam az életbe, azt egy ilyen összefoglalóan tudom használni.
Tehát megérkezett.
Megérkeztem.
Igen. És megérkeztem Mónikához is, ő is mondjon magáról valamit.
Én is köszöntöm a kedves hallgatókat. Szabó Mónika vagyok, és 2003-ban ismerkedtem meg a módszerrel, Magyar Ibek Anna szárnyai alatt.
Tehát 7 éves történelem van a Alexander módszer.
Igen, igen. Ez az Alexander tekintetében egy rövid időnek számít, tehát itt folyamatosan tanulunk, és egyre jobbak leszünk, ez azért egy nagyon érdekes technika.
És mit lehet tudni magáról?
Én teljesen más területről indultam, tehát nálunk a családban nagyapám és nagybátyám volt a tanári pályán, nagyapám az egyik legkomolyabb példaképem egyébként, én közgazdászként kezdtem, és kereskedelmi pályáról indultam, és úgy hozta a sors, ha szabad ezt így mondanom, hogy egy óriási korflival végül is megtaláltam, úgy érzem, a helyemet a tanári hivatásban.
És maga is megérkezett.
Én úgy érzem, hogy igen. Azt még feltétlenül elmondanám, hogy nagyon szeretem a sportokat, főleg a technikai, veszélyesebb jellegű dolgokat, mint mondjuk az ejtőernyőzés. Az ejtőernyőzés, mondjuk lovaglás, ezeket.
Én is ejtőernyőztem, tetszik nagyon.
Komolyan?
Igen.
Na. És hát ugye volt egy csomó gerinc eredetű problémám, ami már egy tinédzserkori gerincferdülésből indult, aztán egy gerinc sérvel ez így tovább folytatódott, és hát az orvosok azt mondták egyöntetűen, mert ugye hát többet meg is kérdeztem, hogy nekem az ejtőernyőzést azt abba kell hagynom. És egy olyan életörömöt nyújtott számomra, hogy úgy döntöttem, hogy mindent elkövetek annak az érdekében, hogy újra tudjam csinálni, és végül megtaláltam Magyarive Annát és az ő csodálatos iskoláját, ahol visszanyertem az egészségemet, és hát a hátamra nem lehet ráismerni. Uh-huh. Azon és kívül az egész életem megváltozott. És most is ejtőernyőzöm, igen.
Na, szuper, ezt majd megbeszéljük még a műsor után is, mert sok közös pontunk lehet szerintem, most fedeztük föl. Én azt gondolom, hogy amikor Alexander módszerrel vállalkoztunk, akkor azt érzékeltem legalábbis, hogy nagyon sok közös pontja lehet az embereknek ehhez a történethez, és mondjuk olyanokat beszéltünk, hogy megérkeztek, meg testmint. A maga története is annak például egy személyes történet, ami után megérkezett ehhez a módszerhez. Tulajdonképpen Mónika története is személyes történet. Valamilyen módon ez a módszer ezt a személyes életsorsa, vagy a történetet próbálja valami oda jobbra hangolni, vagy jobbra hangszerelni. Mi ez az Alexander módszer? Mert ugye amikor az interneten keressük az Alexander módszert, sokfajta technikát lehet látni, a maguk tevékenységtudában még tanárképzés is tartozik. Mi ez az egész Alexander módszer? Pár mondatban lehet-e mondani a hallgatóknak, bemutatni, hogy mi ez az egész, mert szerintem nagyon sok embernek fogalma sincs, hogy mi az Alexander módszer.
Egy nagyon csúnya szakkifejezéssel kell kezdenem, tessék, de ez a legprecízebb. Ez egy pszichofizikai eljárás. Pszichofizikai, ami azt jelenti, hogy a szervezetnek a fizikai, lelki, szellemi részére egyként hat. Most miről van szó? Arról van szó, hogy akkor, amikor és ehhez aztán majd érdemesen lesz majd kicsit Alexanderről magáról is mesélni. Arról van szó, hogy amikor a szervezetünkben, tehát a szocializálódásunk során a szervezetünk fizikai részébe minden a világon emléknyomot hagy. Nem csak a testi, nem csak az, amikor fizikailag, amikor effektív betegek vagyunk, nem csak az, amikor akár nagyon erőteljes pozitív, akár nagyon erőteljes negatív érzelmeket élünk meg, szomorúságot, erőteljes megterhelést, vizsgahelyzetet.
Egyszer ismerősöm azt mondta, hogy őt például gyerekkorot emlékszik, hogy lekötözték egyszer egy veszélyes időszakban, és egész életében menekülni akar mindenhonnan, mert gyerekkorában volt egy erre gondol, ilyenekre
igen.
gondol?
De minden, de amikor valakinek nagyon sok gyerekkori betegsége van, vagy hogyha az iskolában többször éri olyan kudarcélmény, hogy nem tud rendesen felelni.
Kiállították középre, és sokan nézik, és szégyelte magát, ilyenekre gondolni?
Ezek mind ott uh-huh. vannak, ezek mind ott vannak az ember teste fizikai részében. Uh-huh. Na most nagyon érdekes, hogy az Alexander az Freudnak, Jungnak, Einsteinnek kortársa volt. 19. század utolsó harmada, 20. század első évtizedei. Pontosan akkor, amikor a tudomány és a maga pszichológia is, de más tudományok is elkezdték keresni azt, hogy hogy van az, hogy a civilizált ember, mint biológiai lény valamilyen szinten nem működik egészen jól. A pedagógia, pszichológia, genetika, minden tudomány elkezdte keresni azt, hogy hol lehet a probléma, sőt, hogy ne kalandozzak el. A Freudék már avval foglalkoztak, hogy mi van a tudat alatt. Na most igen ám, akkor jött az Alexander, egy színész, aki saját maga egy problémába került a saját testével, és elkezdte azt megfigyelni, hogy mit csinál a test fizikai része, és ennek milyen következményei vannak az ő saját szervezetére. Uh-huh. És akkor jött rá arra, hát nagyon hosszú munka volt, ez egy bő 10 éves kutató munka volt, a korabeli orvosok, de a korabeli filozófusok, csak Dewey-t említem, az amerikai filozófus, uh-huh. aki tanítványa volt, és jó barátja volt Alexandernek, azt kezdték el figyelni, hogy a test fizikai részének a eltorzulása milyen változásokat idéz elő a test működésében. És így jöttek rá arra, így jött rá az Alexander végül is arra, hogy a test fizikai kényszerizomtartásainak a kioldása az egy hatalmas felszabadulás jelent a lélekre, a szellemre, az egész személyiségre, és ennek következtében tulajdonképpen visszatérhet a szervezet ahhoz, hogy a diszfunkcionális dolgoktól megszabadulva a saját személyiségét, a saját egyéniségét tudja érvényesíteni.
Tehát azt tegye, amit szeretne, vagy azt tegye, amit akar.
Aki igazán. Én azt hittem, ezt még elmondanám, hogy én azt hittem, hogy hiába figyelmeztettek a tanáraim, én azt hittem, hogyha kezdetben, hogyha én valakinek megtanítom az Alexander technikával a saját teszte szabad használatát, akkor mindenki egy kis angyal lesz. Nem. Igaza van annak a tanárnak, aki az Alexandernek egyik legtehetségesebb tanítványa volt, McDonaldnak, egy angol Alexander tanár, aki azt mondta, hogy a bankrabló jobb bankrabló lesz, hogyha Alexander módszert tanul, mert az a személyiség fog kijönni belőle, aki.
That a good man never wins. I've been tossing and I've been turning. I've been burning it at both ends. I've been seeing myself in the rear view, and I don't like where I've been. So I'm taking my time. I've been learning the charm of the break. I've been rolling down all the windows and letting the world rush in. The smell of the grass and the fields that I pass and the sun dance on my skin. So I'm taking my time.
Kapos Ifjúság Segítő Magazin 403. adásában Magyar Ibek Annával és Szabó Mónikával az Alexander módszerről kezdtünk beszélgetni. Még az elején vagyunk, mert nagyjából a fogalom meghatározás és mondjuk a történet környékén próbáltuk összerakni azt, hogy ez egy pszichofiziológiai módszer, vagy tetszik eljárás, ami arról szól, hogy hogyan lehet felszabadítani lenyomatokat az ember testében, azokat a lenyomatokat, amit a viselkedésében, az eddigi történetéből oltatlanul visel magán, és kvázi le is fogja, és kis korlátozás a napi működésében, és az Alexander módszer ez alól felszabadítja, úgy tetszik, szabaddá teszi, és ilyen módon a végén is a példájával próbálta alátámasztani Anna, hogy igen, sokkal bátrabban és sokkal szabadabban teszi azt az ember, amit előtte nem tudott annyira, mert fogta őt az összes lenyomat. Jól mondom? Jól közelítem?
Igen.
Az kérdésem, mert ugye ezzel azért még sok mindent nem válaszoltunk meg az Alexander módszerről, csak annyit, hogy nagyjából abban az időszakban született, amikor önmagában a nagy lélektani találmányok, hogy tetszik, felfedezések sorába megkereste azt a pici rést, hogy az ember fiziológiai hatásaira, úgy tetszik, a szervezet nem mindig reagál jól, és magába visel ezeket a nyomokat, és ez alól próbálja felszabadítani, hogy ezt hogyan lehet ezt az egész dolgot igazából megközelíteni, kinek van erre szüksége, mi ennek a módszernek igazából egy hétköznap ember számára fontos. Kinek kell ezt tanulni? Mi ez az egész? Miért kell nekünk Alexander módszer? Miért nem tudjuk elviselni azokat a fiziológiai nyomásokat, amit éppen naponta élünk? Miért kell nekünk ez a sok energia? Kérdezem én.
Mondjuk csak egy statisztikai adattal indítanék, hogy Magyarországon is egyébként ez a világ számos a nyugati országok nagy részére igaz, hogy a felnőtt lakosság 80%-ának problémája van a gerincével. Ez a modern, gyakorlatilag felgyorsult világ a nagyvárosi életmódnak a következménye, ahol már a gyerekek teljesen szabad testhasználatát az iskola padba való beülésükkor elkezdik gyakorlatilag tönkretenni, ha szabad így fogalmaznom. De az egy dolog, hogy a rengeteg ülés megváltoztatja a testtartást, megváltoztatja az izom használatot, és eltér a természeti, még mindig törzsközösségekben élő társadalmak testhasználatától, hogyha mondjuk megnézzük a masszájokat akár, hogy ők hogyan mozognak. De az a másik dolog,
viszont nem tudnak rendesen ülni. Tehát lehet, hogy hogy a padokból föl-föl pattanának, mert ugye ma azért a civilizációs elvárások azok bizony statikusak. Arról szól, hogy az embernek ülni kell, a fejét kell használni, az aktivitás az beköltözött az ember fejébe, és önmagában a mozdulatokat bizonyos szempontból a civilizációs körülmények ugye szabályozzák. Mozgásban, viselkedésben, elvárásokban. Aki sokat hadonászik, még az sem illendő ugye a mai világban, mert bizony visszafogja őket a szokások történet. És mondjuk, ha felszabadítjuk Alexander módszer ezekről a szokásokról az embereket, akkor lehet, hogy egy kicsit udvariatlanabbak lesznek, kicsit hadonászosabbak, kicsit pattogósabbak. Jó ez?
Mi most pattogunk?
Nem, csak azért kérdezem. Jó, hát próbálom én lefordítani, amit mondott, és azért én csak arra reagálok, amit mondott. Figyelek.
Én szeretnék visszatérni a gyerekkorra.
Helyes.
Arról van szó, hogy amikor nagycsoportos óvodáskorban a gyerekeknél az óvodába elkezdődik az iskolára előkészítés, na ott kezdődnek el a problémák a gyerekeknél. Az első stressz, az első félelmek, a 30 perces kötelező foglalkozás, ahol ez még megvan. És az iskolában viszont az egymás után következő órák, amelyeket nehezen kevés kicsi szünetek szakítanak meg.
Így van.
Tehát arról van szó, hogy én azt gondolom, hogy valahogy a gyerekeknek az életét másképp is meg lehetne szervezni, de hát ugye nem ez a témánk most. A lényeg az, hogy olyan gyerekek, akik 6-7 éves korba kerülnek hozzánk, azokkal elég hetente egyszer 10-15 percet foglalkozni, mert a technika által közvetített információk beépülnek az idegrendszerbe, beépülnek a normál fejlődésébe. De én nekem most van egy 13 éves kislány tanítványom, aki egy héttel ezelőtt úgy jött be a stúdióba teljesen görbe háttal, és a harmadik foglalkozás után, de ez minden nap jön, egy ilyen intenzíven jön most, amíg az iskola el nem kezdődik, a harmadik foglalkozás után bejött, mint egy hercegnő. Na most arról van szó, hogy amikor elindult, tehát az iskolába lép a gyerek, elkezdődik az a fajta életszervezés, ami kevéssé tekinti, nem veszi annyira figyelembe az életkori sajátosságokat. Én nem azt mondom, hogy a gyerek ne legyen. Sokkal nyugodtabb lesz a gyerek, ha mozoghat. Van egy tanítónéni tanítványunk, aki mióta hozzánk jár, ő a hangját vesztette el többször, mióta hozzánk jár, azóta azt mondja, hogy én bizony megmondom a szülőknek, hogy milyen reggelit hozzanak a gyerekekkel az iskolába, mert nem várjuk ám ki a 10 órát, hogy akkor legyen a gyerek először, és az órák között, meg az órák elején, bizony, ha látom, hogy egy kicsit elfáradtak, akkor megtornáztatom őket, mert nekem is jól esik. Tehát ez az egyik, hogy pedagógus kezében rengeteg lehetőség lenne, nem mindig él vele sajnos.
Tehát magyarul lehet az óráján enni is, az őt ennek a tanára?
Nem.
Én óráimból lehet egyébként elmondani.
Nem. Én biztos, én azért az órán nem hagynám, hogy egyenek a gyerekek, de csinálnék olyan időt, szakítanék olyan időt, amikor azt mondanám, hogy oké, most van 10 perc, amíg, és akkor másképp, mindegy, más időbeosztással.
Hanem engem az érdekelne, hogy mi történik azzal a gyerekkel?
A kamasz gyerek, itt folytatnám, a kamasz gyerekeknél viszont itt 12-13 éves kor után szabályos katasztrófa, ami történik a gyerekekbe, akkor jelenik meg egy olyan, hát eleve a hormonális változások elindulása már eleve felborítja a gyerek szervezetének működését, akkor kapja meg a legkeményebb megterhelést az iskolába, sőt, amikor belép az 5. osztályba, attól kezdve, hát a tanárok számára egy öntudatos felnőtt lényként kellene tudnia mindazt, amit még nem is szocializálódott arra, ha csak a szülők már eleve egy évvel, 2 évvel előtte bele nem döngölték. Tehát olyan terhelések, pszichés terhelések érik a gyerekeket, és amúgy is elkezdődnek ugye már a szerelmek, már az egyéb érzelmi és egyéb problémák. Na most, ha itt van egy probléma, a lányok ebbe a korban nagyon elfogadják az Alexander technikát.
Fiúk?
Az érintést. A fiúknál teljesen azon múlik, hogy a belépés pillanatában milyen kapcsolatot teremt az Alexander tanárral, mert lehetőleg egy 13 és 20 év közötti fiút ne érintsen egy idegen nő.
Most akkor egyre izgatottabb vagyok. Egyre izgatottabb. Mi történik ezekben a találkozásokban? Mondta az előbb azt a kislányt, hogy hercegnőként jön vissza. Mi történt? Mert engem érdekel. Én most szeretnék herceg lenni.
Na most ehhez megint két szót beváltanunk kell az Alexanderről, mert az Alexander felfedezte azt, hogy ő nem látta, nem érzékelte, tudatosan nem vette észre, hogy rosszul használja saját magát. Így a tükörbe az érzékszervi érzékelése és a kinesztetikus érzése megjavult. Frenetikus élvény volt számára, és ezek után...
A tükörrel szemben, mikor szembeállt a tükörrel, az
tükörrel, alatt... Sok tükörrel. Tehát mi sok tükörrel dolgozzunk, ugye egy színészről van szó, aki az öltözőszobájába kezdte meg a kornak megfelelő módon az önmegfigyelést. Ugye itt kezdődött az egész. És ennek következtében, ő kidolgozta, rájött arra, őnek elment a hangja, neki a torkával volt problémája, mindez rendbe jött, minden gondja megszűnt. Csinált a Sydney Színházba a kollégáinak egy hangstúdiót, hogy ő megtanítja ott lélegezni őket, megtanítja azt, hogy ő hogy használják saját magukat. És összehívott egy csoportot. És utána döbbenten vette észre, hogy amit ő elmond, magyaráz, hogy mit csináljanak a többiek, senki nem ért semmit. És akkor eljutott odáig, hogy persze, az érzékszervi érzékelés, a kinesztetikus érzés, hát ez romlott el, az saját irányításunk öntudatlan, tehát, illetve ösztönös. Azt egy olyan szokásrendszer irányítja, amely szokásrendszer a tudatunknak azt jelzi, hogy ez egy kitűnő dolog, ahogy mi használjuk magunkat, de akkor mi a bajunk? És akkor találta ki az Alexander végül is kínjába, hogy akkor oda megy a kollégáihoz, és megfogja a fejét, vagy megfogja a nyakát, és megmutatja. És így alakult ki tulajdonképpen a technika tükrökkel, asztalon, széken, és És ez vitte el aztán az emberek tudatába, és ezért nehéz néha az a technikáról beszélni, mert azt hiszik, hogy mi is jövünk, ilyen csodamókusok vagyunk, akik csak hozzáérünk valakihez, és lőn egészség. Hát nem egészen így van, hanem egy belső vétett, sok éven át tanult technika az, ami nem látszik, amikor mi odalépünk asztalon, fekvő növendékkel dolgozunk, úgyhogy mi vagyunk a műszer, illetve tükör előtt hokertén vagy széken, amikor is megtanítjuk látni, másképp érzékelni, velünk együttműködni, sőt a végén saját magát, sőt a végén a mi szervezetünkben zajló működéseket is érzékelni a növendéket. Na ez az a bizonyos érintés, ami egy kamasz fiúnak csak a legbizalomtelibb kapcsolatban elfogadható, de vannak olyanok.
Én sok fiatal embert ismerek, mindenki másként éli meg az érintést, de én megpróbálok egyszeren érzékelni, legalábbis reagálni a dolgokra. Nekem az jön le ebből, hogy visszajelzéseket kapnak az emberek, ugye ezzel a képzés, hogy a találkozások révén érintéssel és mozdulatokkal, azokat a visszajelzéseket, amit belülről kéne érezni, csak ugye a napi működések során elveszítették, a felnőtté válás vagy a különböző élet szakaszok révén másfajta visszajelző rendszer tanultak meg, ami korlátozza őket. Tehát az Alexander módszer visszajelző módszer, amit belsővé tesz valaki, ami őt föl szabadá teszi, jól fogalmazó, próbál keresni a megfogalmazást.
Egy pszichológus tanítványom azt mondta, egy testanalízis.
Igen,
ez egy gyúj... Bocsánat.
Igen, mondjad?
Gyuri azt mondta, hogy gondolkodás mozgás közben. Tehát erre tanítjuk a tanítványainkat.
Én amikor tanultam színész technikát, akkor nekem ez egy body language-nek nevezték azt a fajta dolgot, hogy az embernek birtokolnia kell a mozdulatai végén, akár az ujja végén lévő történeteket is, hogy sokféleképpen tudja aztán megmozdítani. Tehát ez ilyen testtudatszerű dolog, ugye?
Ez nem bírom ki, hogy erre ne reagáljak.
Tessék reagálni.
Mert szinte az egész világon a színművészeti főiskolákon és egyetemeken kötelező. Ez ő tantárgy.
Az
Amerikában viszont a gyógytornászoknak és kötelező tantárgy. Egyszerűen, és nagyon sok helyen a színházakban ott van az Alexander korepetitor, pontosan azért, mert ez a fajta, tehát van nekünk is olyan színész tanítványunk, aki próba és előadás között, ha 10 percre is, de bejön, Anna, fog meg a fejemet. És megfogom a fejét, megfogom a nyakát, fölragyog, a vérkeringése rendbe jön, az idegrendszere, remélem most nem hallgat minket, de nem mondom meg a nevét, és utána megy a színpadra. És teljesen, és valóban az a helyzet, és ez nagyon érdekes, hogy nagyon fiatalon került hozzánk, 2-3 hónappal azután, hogy elkezdett járni hozzánk, elkezdte kapni a főszerepeket.
Értem, és nagyon tetszik ez a dolog, és egy kicsit olyan, azt kell mondom, alig várom, hogy esetleg én is ezt megtanulhassam, de ugye akkor megpróbálom még egyszer lefordítani, az azt jelenti gyakorlatilag, hogy ahogy működünk, nem működünk minden esetben úgy jól, hogy esetleg azok a visszajelzések bennünket nem szabadítanak fel, nem tesznek olyanná, és azt tanulja meg a Alexander módszerrel valaki, érintéssel, mozdulattal és tudatossággal, hogy lehetne jól mozdulni, szabadon mozdulni, ilyenekről van szó, próbálom lefordítani még egyszer, mert ugye egyszerűen kell az emberek számára elmondani, tudni a dolgot.
Vagy még elmondhatnánk Anna azt a példát is, amikor a svéd és izlandi balett társulat jött hozzánk. Ők minden évben jönnek. Ez egy 3 hetes program, amit nekik a magyar származású tanáruk szervez. Nem csak Alexander technika van benne. 3 korosztály, ahogy így egyre idősebbek, tehát egy év van közöttük. 3 délelőttöt foglal ezzel, és nekik ugye van egy trenírozott mozgásuk, ami a balettnek a nagyon szigorú szabályai szerint működik. Na most az egyik tanítványnak érdekes volt a visszajelzése, ő soha azelőtt nem próbálta az Alexander technikát, nem is tudták ők igazából a 3 nap alatt, hogy mi történik velük, de a próba alatt, ha jól emlékszem, Anna, de javíts ki, ha nem, azt mondta a hölgy, hogy úgy érezte, hogy neki most igazán rosszul megy ez a gyakorlás, és a tanára azt mondta, hogy most voltál a legszebb és legtökéletesebb eddig.
Igen.
Tehát nem érzékelte, ő neki furcsa volt, úgy érezte, hogy nem a megszokott, és itt ezen van a hangsúly, hogy ő a megszokott tartja jónak, akármi is legyen az, hogy én most leülök a székre 5000-szer is, vagy pedig megteszek egy, mondjuk egy pliét, vagy bármilyen mozdulatot, amit mondjuk egy színésznek kell akár a próbán,